A mai adásban elfelejtettük mondani, hogy október 26-án Vicet szakmai nap lesz. Menjetek, regisztráljatok, okosodjatok.
Korty vodka, az én is iszok egy kicsit. Nagyon finom
Szabi,
ez a víz.
Te hol laksz, hogy a rohadt világos van még?
Én is mindig ezen gondolkodok. Szerintem valahol Olaszországban.
Igen.
Nem. Figyelj, mutatok egy trükköt.
csak egy plakát.
Háttér.
van mellettem egy rohadt nagy monitor is.
De nem,
világos van
kint, a ház fölött.
Ne, jó a kamera.
Hát a fehér egyensúly, ez nagyon para. Én is mindig azt mondom, én kinézek
sötétségbe. Már itt kalapálnak a vízügyesek.
De Szabi, szóval mindig világos fel, és nekem ez már feltűnt.
Ez egy jó kamera, tehát ennyi. Lámpa nincs fölkapcsolva, monitor világít rám, azt kér. De ez egy tudod, ez a Logitech Brio, ezzel veszem föl.
És ha megnézed a háttér, az enget mögöttem, full fehér az ég.
Hát igen, mert kivilágosít engem, és emiatt beég az ég. Hát így már nem olyan fehér.
Na jó. Mindegy. Én ettől függetlenül, én nekem gyanús vagy, hogy te nem is Magyarországon vagy. De nagyon jó, minél több rejtél, annál jobb. Na! Szerusztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Hek és Lányosnak a 249. adása, és itt van velünk ma Szabi. Szervusz, Szabi!
Szervusz, Samsung!
Szervusz, és itt van velünk Szenga! Szervusz, Szenga!
Szervusz, Béluska!
Szervusz! Én pedig Svatopluk vagyok, és ma mit csinálunk ma? Ma én fogom vezetni az adást, mint utóbb kiderült, most ez hirtelen szembe jutott, úgyhogy senki ne készüljön nagy átkötésekre. Képzeljétek el, a héten hallgattam egy másik podcastet, magyar nyelvű, nem szoktam magyar nyelvű podcasteket hallgatni, meg úgy nagyon más se, és nagyon, nagyon aranyos volt meg minden, de próbáltak folyamatosan átkötni, és igyekeztek az átkötésekre figyelni, és annyira felesleges volt, hogy azon gondolkodtam, hogy az átkötés, ez a podcastelésnek az egyik legyen békjója, hogy tökre feles. Azt gondoljuk, hogy ez fontos, de valójában tehát itt kit érdekel? Ez olyan, mintha a McDonald's azzal vagánykodna, hogy náluk nem tudom, milyen papírról van csomagolva a hamburger, pedig hát azzal kell vagánykodni, hogy milyen király a hamburgered, nem pedig az, hogy miben van csomagolva. Úgyhogy hogyha jó lenne a McDonald's-ban a hamburger, akkor tőlem aztán újságpapírba is lehetne csomagolva, nem érdekelne. Úgyhogy ma ennek tükrében ma nem is lesznek átkötések, erre készüljetek. Antenna majd vágja be mindenhova egy ilyen Mario ugrás, nem tudom. Na, de akkor, Szenga, hoztál nekünk egy könyvajánlót, illetve több könyvajánlót is hoztál. Spoiler alert.
Így van, nem ez lesz az egyetlen, viszont első körben, amivel foglalkoznék, az egy másik podcasthez kapcsolódik, egy másik magyar podcasthez. Akik követnek minket már egy ideje, azoknak ismerősen csenket Rezső neve, aki két VIP adásban is volt. Nálunk beszélgettünk GDPR-ról, okos szerződésről, vállalkozás alapításról, és általában, hogyha ilyen jogi kérdések merülnek fel a Telegramon, akkor is sokszor Rezsőt szokták megidézni, és hát ahogy azt tudjátok, ő most már egy saját podcastet, Vissza Szürke Zóna podcastet, ahol szürke zónás eseteket dolgoznak fel, és ezzel kapcsolatban jelentettek meg most egy könyvet, Rezső saját kiadót indított erre, és hát
hogy kell kiadót indítani? És azon gondolkodok, hogy mi kell, ahhoz nem kell nyomda, az nem egy nyomda a kiadó.
Nem, ez jó kérdés, szerintem úgy nagyon nem kell hozzá semmi, mármint nyilván, ha van egy céged, akkor föl kell venni, gondolom, a könyvkiadást a tevékenységek körébe, de hát nem kell, hogy legyen saját nyomdád, van nyomda, aki elvégzi.
Csinál a kiadó? Az csak, hogy kiadja?
Hát ez a birtokolja a jogokat, gondozza a szöveget, adott esetben ő tördeli, szerkeszti, nyomda meg, kinyomtatja.
Mert értem én azt, hogy van az író, aki megírja a könyvet, aztán van, aki kinyomtatja, az a nyomda, meg van a kiadó, aki mondjuk reklámozza. Na mindegy, bocsánat, teljesen lekattant az agyam.
Kiadó
szóval van egy kiadója, ahol a saját nyomda könyvét kiadta.
Így van, és ez a könyv, az tulajdonképpen a podcastnek az adásait, egy-két adás dolgoz fel, kivettek néhány ilyen történetet, a könyvnek is ez a címe, hogy a történetek az árnyékos oldalról, szürke zóna, és tulajdonképpen ezek a történetek vannak, hát így jobban lirikusabban kifejtve, és az a megtiszteltetés ért, hogy kaptam egy tisztelet példányt ő Rezsőtől, bár nem dedikálta, ez kicsit fáj, de akkor is kaptam egy tisztelet példányt, hogy mégiscsak mondjak
róla
pászok nézve. Lehet,
hogy csak hozzád vágta, és te gondolod úgy, hogy tisztelet példányt. Tehát ez a neszteségét így.
Úgyhogy átolvastam, elolvastam, és hát azt kell mondjam, hogy egyrészt érdekes látni mindig egy ilyen első könyvet, abban az értelemben, hogy azért néhány szerkesztési hibát találtam benne. Kicsit fájt a Times New Roman betűtípus is, de ettől függetlenül nyilván a content a fontos, az pedig rendben volt. Több ponton is kapcsolódik amúgy úgy hozzánk, azért is beszélünk most róla. Egyrészt Rezső nagyon kedvesen megemlékezik a bevezetőben, hogy azért a Hekkés Lángosnak is köszönhette azt, hogy felfutó celebritás lett ma Magyarországon, hiszen ugye nálunk is többször volt adásban.
Milyen kaszatibb is nálunk kezdte?
Illetve, ha megfigyelitek, Friderikus folyamatosan hívja be a volt VIP vendégeinket, úgyhogy lehet, hogy lassan Rezső is lesz Fridinél.
Rezsőnél már Fridi az ablakon kopogtat, hogy engedjen be, kérem!
Úgyhogy több kapcsolódási pont van, az egyik történetnél például egy ilyen zsarolóvírus támadás érje a szervezetet, és azt arról mesél tulajdonképpen, hogy ezt ő anno ilyen data privacy officerként, ilyen adatvédelmi tisztviselőként hogyan kezelte, illetve van egy külön fejezet az UCC és Magyarország tagadóknak, akik hát ugye szintén a szívünk be vannak zárva ezekből a csoportokból, és ugye manapság egész nap nagy hírverést kaptak ugye ezeknek az igazi oltatási videók, most már nagyobb nyilvánosságot élveznek, és hát a nagyobb nézőközönség is kezd megismerkedni a hazai kontos csoportokkal, amit én nagyon mosolyogva figyelek, hogy hogyan csodálkoznak rá barátaim és erőseim, hogy ezek az emberek köztünk élnek.
Bizony.
De ez így van, úgyhogy több kapcsolódási pont is van, és én alapból nagyon támogatom a könyvkiadást, főleg a hazai könyvkiadást, úgyhogy akit érdekelnek ezek a dolgok, illetve más ilyen szürkezónás történetek, azoknak jó szívvel ajánljuk Rezsőiknek a könyvét. Linkelni fogjuk a show notes-ban, előrendelhető már az egyik ilyen könyves oldalról. Ott még hivatalosan nem jelent meg, de lehet, mire az adás kijön, addigra már elérhető lesz.
Egyébként ez egy tök jó modell, érted, hogy ha van egy podcast, belehallgatsz, hogy körülbelül milyen a content, ha tetszik, akkor megveszed a könyvet fordítva. Úgyhogy ez nagyon király. Hát sok szerencsét, és hát így tovább Rezsőnek, meg a Szürke Zóna podcastnak, pusszantás. Na de, evezünk tovább a konkrét security-s hírekre. Én gyerekek, én a héten érintkeztem egy kifejezéssel, amit én nem ismertem, és ez nem jelent semmit, mert nagyon sok minden van, amit én nem ismerek. Hallottátok-e már készfeltétellel a virtuális patchinget? Szabi fölteszi a kezét. Szenga, ne hazudj! Tudom, hogy te nem ismered.
De
a kezed? Ne, az előbb még nem tudtad, hogy mi az a virtuális patching, csak most teszed fel a kezedet. Fogadjuk, nem tanították a CISSP iskolában a virtuális patchinget.
Én az etikus hacker mentor programban tanultam meg.
Na, engem egyébként az előbb már föltettem a kérdést még adáson kívül a hoztársaimnak, és Szabi úgy tűnt, hogy tényleg tudja, hogy mi ez a virtuális patching, amivel teljesen ledobta az agyomat. Nem tudom, hogy nézzetek magatokba, kedves hallgatók, akik security-vel foglalkoztok, hogy ki az, aki hallotta a virtuális patchinget, mert én ezzel nem találkoztam még soha, ezzel a kifejezéssel. Nyilván a módszert, amit mindjárt Szabi ismertetni fog velünk, azt így ismeri az ember, mert full logikus az egész, de ez maga a megfogalmazást, illetve hogy ez a kifejezés, hogy virtuális patching, ez így számomra teljesen kimaradt. Na Szabi, te hogy ismered a virtuális patchinget, és akkor majd hozzáteszem, hogy én mit tudok róla.
Oké, hát egy pontjól a megfogalmazás jön, jó? Tehát én sem vagyok virtuális patching expert.
Egy büfében vagyunk, úgyhogy nyugodtan.
Először akkor találkoztam velem, mikor még a Bitninja-val foglalkoztam, meg dolgoztunk együtt, meg csináltuk mindenféle dolgokat, és például a Bitninja, mint server security software, úgyhogy az S betű halmozás van itt. Szóval ők csinálnak virtuális patchinget, ami azt jelenti, hogy ha van egy sérülékeny komponens az op-rendszeredbe, a rendszeredbe, akármi, és tudod, hogy az ott bizony sérülékeny, mert nem frissítettél, akkor olyan szabályokat állítanak be elé, tűzfalra, WAF-ra, akárhova, ahol gyakorlatilag úgy szűrik a tartalmat, hogy azt az adott meglévő sérülékenységet ne tudja egy támadó kihasználni. Tehát ez a lényege, hogy nem a szoftvert patcheljük meg, hanem elé, bár hálózati rétegen, vagy valahova elé rakunk be egy olyan szűrőt, ami nem fog átmenni az a payload, amivel ki lehetne használni azt a sérülékenységet. Most igazából így belegondolva, nekem is van több ilyen dolgom, de én nem szoktam így virtual patchingként hivatkozni rá, nem egy elterjedt kifejezés, de ez a lényege.
Nem egy elterjedt, de ennek ellenére képzeld el, megtaláltam, amikor először találkoztam vele, és elkezdtem rákeresni. Nyilván az ember, mikor akarod, hogy virtuális patchelés, akkor először arra gondolsz, hogy mit tudom, virtuális gépek, vagy nem tudom mi, de ez nem illeszkedett a szövegkontextusban, ahol találkoztam vele, úgyhogy tovább kutattam, és nem is kellett sokáig kutatnom, mert azonnal megtaláltam az OWASP-nak az oldalán, ami ugyebár az Open Web Application Security Program.
Project,
mindegy, P. És nekik volt egy bejegyzésük ezzel kapcsolatban, és megpróbáltam lefordítani magyarra a definíciót. Hát ez körülbelül olyan lesz, mint a Cisco-s kapcsoló most. Egy olyan security szabályzat réteg, ami ellehetetleníti, és jelzi egy ismert sérülékenység kihasználását. Hát ez magyarul, ez valószínűleg ez a WAF meg az IPS. Tehát magyarul röviden, ugyebár a WAF az a Web Application Firewall, ez átszűri a kéréseket, amik egy webapplikációhoz érkeznek, és hogyha ott vannak ilyen szabályok, amikben csúnya dolgokat talál, tehát a szabály arra van, hogy csúnya dolgokat észrevegyen a kérésekben, akkor nem engedi tovább ezt a dolgot. És hát pontosan erre van a virtuális patchelés, hogyha nem akarsz, érted, nem akarsz hozzányúlni egy rendszerhez, mert nem tudod lekapcsolni, vagy bizonytalan vagy abban, hogy mi történik akkor, hogyha felpatchelem ezt a rendszert, lehet, hogy nem fog működni, ugyebár sokat, aki üzemeltetnek, azok valószínűleg ilyen rémálmaik vannak a patcheléstől sokszor, mert mi van, hogyha megáll, mi van, hogyha nem indul el, és mondjuk kritikus, hát úgy kritikus, hogy mondjuk az üzletednek kell, mondjuk egy sarki zöldségesnek, aki az interneten értékesíti a zöldségét, nem indul el a weblapja, mert valamelyik csomag föl lett patchelve, és valamiért inkompatibilis, és nem indul el, de viszont tudod, hogy van az adott, tudom én, csomagban, amit patchelni kéne, egy sérülékenység, akkor erre lehet írni egy ilyen szabályt, hogy ezt innen ki tud, hogy arra, hát egyrészt dobjon egy alertet, illetve hogy ne engedje át a web applikációhoz. Tehát van egy ilyen biztonsági őr, aki nem engedi, tehát van egy gyenge sérült web applikációd, és elé teszünk egy ilyen nagy, kopasz biztonsági őrt, aki megállítja ezeket a dolgokat. És van egy másik kifejezés, amit szintén találtam, ami az a WAAP, csak hogy tanuljunk más dolgokat is, ez a Web Application and API Protection. Ez is egy ilyen service, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a WAF, csak ennek már a továbbfejlesztett, mert azt mondják, hogy ez már nem csak a rendes weboldalt védi, hanem az API-t is védi, ami egyébként így barátok közt ugyanolyan, igen, látom a szabjat. Igen, ez a marketing, de figyelj, jegyzetelje, mert ezt tudod eladni. Tehát ez az új szolgáltatás, amit mindenki keres, ez a WAAP, ez a Web Application and API Protection. Mert hát ugye, mert tudjuk, olvassuk a híreket, mindenki tudja, hogy az API az ott gyakran sérülékeny, tehát a piacnak erre reagálnia kell egy termék, ami az API-t védi. Az, hogy alatta ugyanaz van gyakorlatilag, hogy az tök mindegy, ugyanúgy webkérések ez esetek többségében, az ne zavarjon minket, oda kell egy külön termék, illetve egy olyan termék, ami ezt is tudja. Na most én pont azon gondolkodtam, hogy én világéletemben hát hasfájós voltam ezekkel a virtuális patch-el. Most már tudom, hogy virtuális patch-elésnek hívják, én ezt ilyen tódozgatás-fódozgatásnak, celluxozásnak hívnám úgy egyébként, hogyha nem lennék ilyen szofisztikált, hogy azt mondanám, hogy virtuális patch-elés, mert ugye egyébként ez. Tehát nyilvánvaló, hogy azt mondjuk, hogy egy web application firewall egy olyan honlap elé, amelyik megköveteli azt, az úgy illik oda. Tehát nem kerül semmibe, hogyha azt nézzük, ugyebár ott van a mod security, illetve hogyha valami vásárlósat szeretnél, akkor arra is vannak jó megoldások, tehát vannak azok a honlapok, amik megkívánják, hogy ez ott legyen, de nem azért, hogy megvédjen valamit, hanem ez ilyen on-top security, tehát hogy a sérülékenységeket azokat igenis megoldjuk, illetve bepecseljük, de azért még ott van előtte amit tudom én, a Web Application Firewall, vagy az IPS, ami az Intrusion Prevention, igen?
Azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon szép egy WAF, meg nagyon szép egy ilyen virtual patching is, de ezzel nem fogsz mindent befoltozni. Tehát tipikusan az olyan jellegű logikai hibákat azt nem fogsz tudni ezt bepecselni, mert arra nem tudsz szabályt írni. Mert most ebben a rétegben, ahol még nincsen session-öd, még nincsen semmi, a HTTPS-ben ugye stateless cucc, ott nem fogsz tudni megnézni, hogy most tényleg be van-e lépve az ember, vagy nem. Mert maximum behazudsz egy cookie-t. Érted? Szóval
nem, a Web Application Firewall-ok egyrészt ebből a rétegből is, másrészt onnan, hogy nagyon, tehát amit megtanult, ugye ide szignatúrákat szoktunk írni az esetek többségében, jó, nyilván lehet megbolondítani a dolgot mindenféle AI-os tanulással, hogy akkor milyen, hogy néz ki ennek a webapplikációnak a fingerprintje, hogyan néznek ki a normális kommunikáció, és hogyha ettől valami eltérő van, akkor arra fog ráugrani. Vannak ilyen fancy cuccok azért, de az esetek többségében itt vannak szignatúrák. Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy van egy sérülékenységed, és ennek ezzel ellen a sérülékenység ellen akarsz védekezni, akkor ugyebár szignatúrát kell írni. És hát, csak hogy egy példát hozzak a való életből, pont a héten szenvedett a Microsoft azzal, hogy egy Exchange sérülékenységét valahogy így befoltozzon, nagyon mókás volt. Ezt eredetileg nem akartam hozni ezt a hírt, de mondom, ez annyira passzol erre a virtuális patchelésre, hogy ezt gyorsan elmondom. Aki nem tudja, az valahol szerintem két héttel ezelőtt publikálódott, illetve találtak egy sérülékenységet, ami egy régi sérülékenységnek a javított változata, mert ugye a régi sérülékenységet azt hittük, hogy patchelték, de valójában ez a proxy shell volt, és most lett a proxy not shell, ez két sérülékenység, ebbe bele is akarok menni részletesen. A lényeg az, hogy a Microsoft mit mondott? Még nem patchelik, majd patch Tuesday, spoiler alert, nem patchelték, de mindegy, akkor még nem tudtuk ezt. És remote code execution-t lehet gyakorlatilag vele csinálni. RC? Nice. RC, igen. Pillanatra elbizonytalanodtam, mert egy Fortinettel is foglalkoztam a hét, és keverem a kettőt. Lényegtelen. A Microsoft erre mit lépett, hogy oké, állítsál be az Exchange szerveren egy szűrő szabályt. És erre meg volt adva egy szűrő kifejezés, hogyha ez és ez jön be az Exchange szerverhez az internet irányából, akkor ezt dobd el. Na most ez egy napig élt ez a szűrő szabály, mert másnapra kiderült a Twitteren, hogy ez nem jó, mert meg lehet kerülni. Majd két nap múlva a javított változatról kiderült, spoiler alert, hogy nem jó, mert meg lehet kerülni. Konkrétan encodinggal, tehát hogy beenkódolod egy másik enkódolásba azt, amit beküldesz, és azt nem szűrte. Javította a Microsoft. És ma volt a harmadik javítás, mert még ez se volt jó. Tehát úgy kezdődött a szabály, hogy egy relatíve hosszú, hát mi az, hogy hosszú, mit tudom én, egy 10-10 szabály volt, és így napról napra rövidebb lett, és most már egy kimondottan rövid kis szabály van. Mire akarok ezzel utalni? Arra akarok ezzel utalni, ezek a tódozások, fódozások, hogy megpróbáljuk ezt kiszűrni, azt kiszűrni, ez nem mindig jön össze, ez nagyon nehéz. És most az Exchange-en ezt úgy kell elképzelni, hogy az egész világ nézte gyakorlatilag, mert nagyon sok cég volt érintett az egész világon. Mindenki, akinek van Exchange szervere, nagyon elterjedt dolog, mindenki odafigyelt. De képzeljük el, valami kisebb dologról van szó, kijön hozzá egy szignatúra, hogy oké, ezzel a stringgel lehet szűrni, tedd be a mod security-be, és elfelejted. És jön valaki, aki találkozik ezzel a dologgal, látja, hogy sérülékeny vagy, átírja egy kicsit az inputot, és már benne is van. Én mivel, hogy tehát a világ nem foglalkozott vele úgy egyébként, mert egy sokkal kisebb dolog, egy plugin egy weblapon, vagy valami hasonló dolog. Tehát valami kisebb dolog. Pillanatokat át lehet venni ezeket a dolgokat. Úgyhogy mit akarok ezzel mondani? Patcheljetek. Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy idő kell hozzá, meg megfelelő előfelkészülés, de nagyon fontos. Egy hétig talán el lehet tötyögni szerintem ilyen virtuális patcheléssel, de hogy húzamosabb idejű, hogy azt mondod, hogy a probléma virtuális patchelve van, kész. Többé nem létezik. Tudod, le van húzva a listáról, menedzsment meg leadva, megvan oldva a probléma. Tehát, hogy ezt próbáljuk meg elkerülni.
Hát szerintem. igen, de hogyha meg azt nézed, hogy do it in the Microsoft style, hogy egyébként meg patcheljünk rögtön, de ugyanarra a sérülékenységre háromszor kell patchelnünk, és még mindig nem vagyunk benne biztosak, hogy ez már végleges patch lesz.
A patchelést is el tudják rontani, ez igaz. Tehát jó munkához idő kell, de ez a tódozás-fódozás, ez mindenképpen nem volt megfelelő, az biztos. Na, úgyhogy, de nézzünk egy másik világot, nézzük az IoT világet, hogy ott milyen stratégia van az IoT világában. Szenga!
Gyönyörű átkötés.
Felébe megpróbáltam volt.
A lényeget elmondtad. Valóban kicsit ilyen stratégiai szempontból beszélgessünk az IoT-ról, amit mindig is nagyon szerettünk itt az adásban is, meg a magánéletben is, és sokszor beszéltünk arról, hogy szükség lenne azért nemzeti és nemzetközi szabályozásra, hogy ezek az eszközök by default biztonságosabbak legyenek, mert azért az a tapasztalatunk, hogy egy bizonyos részük azért nem az. És ezzel kapcsolatban adott ki egy ilyen hosszabb tanulmányt, tulajdonképpen egy ilyen stratégiai frameworköt az Atlantic Council, akinek elég jó anyagai szoktak amúgy lenni más témában
csodák.
Is.
Atlantic
Council, Atlanti tanács.
Wow.
És,
az Atlantiszi tanács kiadott egy üzét.
Igen, ott a víz alatt megírták, és na mindegy, a más anyagok miatt is érdemes szerintem őket követni, és a lényeg az, hogy ez a doksi arról szól, hogy alapul vettek 4 országot, az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot, Ausztráliát és Szingapurt, és azt vizsgálták, hogy ott milyen szabályozási környezet van az otthoni, az orvosi és a hálózati per távközlési eszközök biztonsága érdekében, és tulajdonképpen ezen a mesdjén haladva fogalmaztak meg bizonyos ajánlásokat, és ha nagyon ilyen dióhéjba kéne ezt összefoglalni, akkor 3 nagy ajánlásuk van a témával kapcsolatban. Az első az az, hogy kényszerítsenek ki minimális biztonsági előírásokat az IoT eszközök gyártói számára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ne legyen default password, szóval minden eszköz egyedi credentialökkel érkezzen, legyen frissítés ezekhez az eszközökhöz, szóval legyen egy commitment, hogy x évig készítenek rá update-eket és patch-eket, illetve legyen egy sérülékenység bejelentő kontakt a gyártói oldalon, szóval hogyha valamelyik biztonsági kutató talál valami hibát, az tudja jelezni.
Ez egy okos dolog. Ez jó.
Igen. A második ilyen dolog, az pedig, hogy ösztönözzék a magasabb szintű biztonságot a közbeszerzéseknél, és erre az Egyesült Államok lett kiemelve, mert kérlek szépen van már IoT Cyber Security Improvement Act, ilyen törvényrendelet, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a közbeszerzéseknél ugye egy bizonyos biztonsági szintet el kell érni az ilyen informatikai eszközöknél, amiben már az IoT eszközök is beletartoznak. Ugye erről rengeteg vita van, meg volt is, ugye, hogy egyáltalán is kik azok a szolgáltatók, gyártók, akiket ugye be lehet engedni kritikus infrastruktúrára, vagy 5G hálózatfejlesztésre, vagy ugye általában közművek és hát közigazgatási rendszerekkel kapcsolatban, és tulajdonképpen ezt most bármilyen szintű gyártóiban nélkül kiterjesztik az IoT eszközökre is, hogy ott is egy minimális biztonsági szintet el kell érni. És az utolsó, a harmadik, az pedig arról szól, hogy valahogy meg kéne próbálni nemzetközi szinten összehangolni az IoT szabványokat. Például kéne iránymutatás, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket megfelelően karbantartani, de ami a legfontosabb igazából, hogy kéne egy egységes ilyen cybersecurity label rendszer, vagy címkerendszer, ami ugye pontosan ezt a biztonsági szinteket tudja belőni. Szóval kicsit olyan ez, mint az által nagyon szeretett Traffic Light protokoll, hogy ugye mindenhol értik, hogy mit jelent az adott szín, és hogy itt is valamilyen skálát alkalmazni, hogy ez az eszköz, ez nem tudom, level 2-es security-val érkezik. Ez azt jelenti, hogy nem tudom, otthoni felhasználásra még ki lehet lőni, de kritikus infrastruktúra ellenben már nem lehet felhasználni vagy beépíteni, és ez ugye a vásárlóknak is egy egyértelmű jelzés lenne, hogy ezzel a lépből elők ugye mire számíthatnak, hogy ebben benne van a support is, benne van a hardening, meg minden más biztonsága kapcsolatos elem, úgyhogy szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, vagy hát elég valid pontok, amiket itt leírnak, és nyilván nem lehet megakadályozni azt, hogy ezek az eszközök jobban elterjedjenek, nem is kell megakadályozni, viszont szabályzásra szükség van, és szerintem ez egy nagyon jó megközelítés, hogy ezt elkezdjük.
A szabályozásra nagyon szükség van, ez teljesen igaz. Én annyira örültem neki, hogy az új hűtő, amit vettünk, az nem kapcsolódik a wifihez, tehát az egy kimondott, nem tudok rajta filmet nézni, ez tény és való, de én jó vagyok így igazából, tehát így be tudom rajta állítani a hőmérsékletet, meg ilyenek. Az jutott az eszembe, és pont a hűtővel kapcsolatban is, hogy ez hasonló is, mint az energiafogyasztás. Tudod, hogy ha A++-osat veszel, akkor az jelent valami, vagy régen volt, tudod, az Energy Star, vagy nem, amit mai napig nem tudom, mi az Isten nyilát jelent, de ott volt rajta az Energy Star a monitoron, hogy ez világbajnok. Mindenképpen kéne egy ilyen dolog. Nyilván ez magával hozná valószínűleg azt, hogy akkor az adott termék valószínűleg drágább is lenne. Mert ugyebár egy bizonyos nívót meg kell ütni ennek a dolognak, ahhoz, hogy megkapja ugyebár ezen végig kell menni, ezen a processzen, hogy megkapjad ezt a, ezt a stickert, hogy nyilván pentest, security,
meg
support.
Nyilván abba bele kell rakni az energiát, meg az alkatrészeket, meg nem azt kell csinálni, hogy a Mitin 2.6-os kernellel fordítunk, megépítünk cuccokat 10 éven keresztül, mert akkor nem kell hozzányúlni, hanem igen, ebbe kell befektetni lóvét, nyilván az meg be fog épülni az árba is. De a hűtővel kapcsolatban eszembe jutott, hogy kicsit olyan ez a sticker, amit mondta, hogy régen volt a notebookokon, tudod, ez a Microsoft Windows compatible.
Ja, igen!
Sokosok, hogy a hűtőre meg lehetne ilyet, hogy Mirai compatible, vagy prepared for Mirai.
DDoS compatible és hűtőt veszek.
IoT Reaper compatible.
Jó, figyelj, mert hogy az egyik oldal fejlődik, akkor a másik oldal is igazán fejlődhetne, vagy ezzel, hogy ez, vagy megmondhatod, hogy ezzel a hűtővel lehet bitcoint farmolni. Például akkor
nem neked.
Hát azért az oké, hogy nem neked, de érted, hozzájárulsz, de olcsóban megveheted, csak hát ugye be kell szállni a buliba, érted, valamiért.
Hát nekem közelharcot kellett vívni a légkondi szerelővel, hogy ne rakja be a wifi modult az újonnan beszerelt gépbe. Mondta, igen? Hogy nem kell, mondta, hogy nem kell berakni, ne aktiválj. De hát úristen, mekkora.
Miért nem mondtad neki, hogy az 5G, és hogy itt van a chip a karodban, és nem akarsz még egy chipet, mert agyrákot kapsz tőle. Csak ezt kellett volna, és akkor rögtön értette volna, mindent tudok, uram. Tehát ő is tudta, hogy hogy működik az 5G meg a chip.
Igen, nem volt elég, hogy alulsisakban nyitottam ajtót.
Emlékszem, hogy még a Covid-nak az első időszakában, amikor jöttek hozzánk légkondit szerelni, akkor ez egyébként kimondom, ez valahol tél végén volt, mert nem volt jó a légkondik, mert akkor háromszor voltak covidosak a légkondi szerelőik. Mondták, hogy oj, már háromszor voltak covid, meg kétszer voltam covidos. Úgyhogy mondták, hogy ők nem kérnek ilyen csippelt, hogy hívják, csippelt oltásból. Őket nem fogják így megcsippelni. Mondom, hogy jó van akkor. De ez mekkora ötlet, hogy mert hogy szerintem az én légkondimban van wifi modul. Na, ezt már ennek majd utána fogok nézni. De nincs rajta matrica, az tuti, hogy a security besorolása, az tuti, hogy nem megfelelő.
Igen.
De hát mondjuk ezeket a dolgokat én ilyen trash hálózaton tartom, ami a belső hálózattól elkülönítve van. Külön tartok egy előfizetést, ami drágább egyébként, mint a sima előfizetésem. Ezt meg kéne változtatnom valamikor. De ja, szóval maga az elképzelés, hogy legyen egy ilyen, legyen ez szabályozva, szerintem ez nagyon, hát már rohadtul időszerű lenne. Én az elmúlt években is hallottunk többször ezeket a próbálkozásokat. Most már nagyon szeretném, hogy az egyik próbálkozás tényleg így betaláljon, és most már tudjak venni egy olyan dolgot, amit tényleg van egy ilyen sticker, hogy security star mondjuk.
Szerintem nem fogsz ez évek, hogy ebből bármi legyen, mire ebből lesz.
Nagypapa lesz.
Szerintem már nem is fog, nem is lesz már IoT, már az elavult lesz.
Az nem fogjuk külön szedni. Lehet, hogy addig már tényleg időutazás lesz meg minden.
De figyelj Béla, a robot, aki leengedi majd a koporsódat, azon már rajta lesz a security label.
Igen, remélem, ahogy hívják, van is a krematóriumban. A kohón is rajta lesz meg mindenen. Jó, hát figyelj. De apropó halál. Erről most eszembe jutott egy másik hír. Hogy az egyik NSA ügynök jelenleg halálbüntetéssel néz szemben, illetve annak a potenciális lehetőségével, és ez az illető, ez a Jara Sebastian Dalke, aki hát az NSA-nél dolgozott. Ezt a hírt külön neked hoztam, szerintem, mert te imádod az NSA ügynököket, meg hát te, mint ügynök, te is pontosan képben vagy vele, hogy mi hogy megy. És hát ott hagyta az NSA-t, amit egyébként önmagában nem értek, nem tudom, hogy egy titkos szolgálatot hogy lehet csak úgy ott hagyni, tehát hogy...
Felmondasz a HR-en.
Hát de ez nem úgy van, hogy egy életen át ott leszel, tehát hogy így valójában, tehát hogy mint a maffia, tehát onnan se lehet teljesen kilépni, tehát nem tudsz bemenni a főnökhöz és azt mondani, hogy abba hagyom. Tehát a szerződések lejárnak, vagy lehet ilyen életre szóló,
hát, hogy ez formalizált, tudod, a maffiánál van az Omerta, a hallgatás törvénye, a szolgálatoknál meg az NDA, amit aláírsz. Kicsit ilyen kulturáltabb.
Kicsit kulturáltabb. Hát nem tudom, de csak egy életre szóló NDA-t aláírsz, az milyen csíra dolog már. Na mindegy, a Jare, ő aláírt valamit, valószínűleg, de az is tuti, hogy megpróbált adatokat kivinni az NSA-től, és egy másik országnak eladni. És a probléma az volt, és ez a gyönyörű a történetben egyébként, a halálbüntetés leszámítva, hogy annak, akinek megpróbálta eladni a másik országnak az embere, az kiderült, hogy egy FBI ügynök volt. Úgyhogy, és akkor mondta neki az FBI ügynök, hogy no, senior, nem kéri a dolgot, de aztán még egyszer egy idő után megint előugrott, és mégiscsak el akarta adni ezeket az adatokat nagyon, és akkor már gyakorlatilag egy teljes FBI rajtaütés várta őt, úgyhogy hát őt nagyon elkapták, azt kell, hogy mondjam. Tehát ő pont a legrosszabb embert találta meg magának, akinek el akarta volna ezt, de azt hitte, hogy hát nincs konkrétan leírva, de valószínűleg orosz volt a célirány.
De várj, de az FBI ügynök, akit megtalált, őt véletlenül volt FBI ügynök, vagy őt már figyelték, és egy akció volt, hogy neki adja el?
Ő elméletileg, majd a leírás alapján, amit én így gondolok, hogy ő azt hitte, hogy ez egy másik országnak az ügynöke, de ő valójában beépített ügynök volt.
Úgy az egyetlen téglát megtalálta a szerencsétlen.
Igen, valahogy így megtalálta a téglát, és FBI ügynök volt. És nem a másik országnak volt az ügynöke.
Hát
ez a kellemetlen. Ez a very kellemetlen. Állítólag egyébként kiber témájú adatok voltak nála, lehet, hogy zero day-eket lopott erről, sajnos nem avattak be minket, hogy mik voltak azok az adatok, amiket el akart lopni, de állítólag nagyon kritikus volt, amit szeretett volna eladni, és hát azt mondta, hogy hát miért kellett a pénz. Úgyhogy szomorú történet.
Azért kíváncsi lennék, hogy ilyenkor mennyi pénzről van szó.
Én is kíváncsi vagyok, hogy NSA titkokat vajon mennyire lehet vajon eladni. Az úgy nem egy rossz. Mert például ott voltam, ugyebár a Snowden, aki nem adta el, aki csak így közkincsét tette a dolgot. Jaj, azt hallottátok, hogy orosz állampolgár lett? Snowden.
Uh-huh. Igen.
Az a rögött a fémét.
És viszik a frontra.
Igen, viszik a frontra. Most, hogy orosz állampolgár lett, besorozzák szegény nyomorultat. Nem, egyébként állítólag nem viszik a frontra, mert hogy nem tudom, de maga a poén az jó volt, hogy most, hogy megkapta az orosz állampolgár.
Jobb szolgálatot tesz az FSB-nek, tudod, mint hogy bedarálják a fronton, de ez egy ilyen érdekes pályatörténet, hogy tudod, amerikaiként egy ukrán katona fog megölni az orosz-ukrán háborúban.
Igen. Szóval és úgy, hogy ez egy teljesen őrült történet. Főleg, hogy ugyebár ő mély hazaszeretetből publikált ezeket az információkat, meggyőződésből. Én mondjuk nem olvastam a könyvét, de én nekem ezt mesélték. Illetve úgy hallottam, hogy így tette.
Igen, hát beszéltünk is róla az adásban.
Pontosan.
Minden, most nem fog hazamenni egy darabig.
Hát ő nem megy haza egy darabig.
Kinek mit intézett a kormánya, ugye?
Ez a milyen mélyre tud esni? Tehát azért nem tudom, nyilván nem akarnék meghalni, de az, hogy, hogy most egy Oroszország az, aki befogad, na mindegy. Szóval szegény ex-NSA ügynököt, Jare, aki nem Snowden, hát őt elkapták, úgyhogy ő, hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, azért remélem nem fogják, ez azért nem az a típusú bűn, amit szerintem halálbüntetéssel kéne jutalmazni.
Pedig életfogytiglan, vagy halálbüntetés?
Hát halálbüntetés volt a sztori. Death penalty. Az eléggé kivégzésnek tűnik nekem.
Aha.
Arról nem szólt, azt nem néztem meg, hogy tudod, melyik államban különböznek, tudod, jól tudom,
igen,
vannak
igen.
Ilyen injekciók.
Nem mindegy, hogy hol akartál átadni ezt a csomagot.
Hát igen, úgy látszik, hogy egy olyan helyen, lehet, hogy Texas, vagy hol vannak a death penalty még. De ez
hát
elég rosszul
hangzik. Igen.
Az életfogytiglan és szuper, de ott mindig van olyan, tudod, hogy mondjuk 10 év után kiengednek, mert nagyon jó voltál, vagy valami, tudod, ez a bebizonyított, hogy komolyan gondolod a témát, és hát ez nem egy olyan, most nem egy tömeggyilkosról beszélünk. Jó, az egy dolog, hogy nagyon sok embernek az életét lehet, hogy veszélyeztethette volna, konkrétan ügynököket, meg minden, meg az országét. Nehéz. Nem is akarom kinyitni a halálbüntetés dobozát.
Meg szerintem nagyon unják már az NSZ-nél az állandó szivárogtatást, úgyhogy azért ez kicsit ilyen demonstrációs szaga is van ennek a dolognak. A jó van, gyerekek, most a legközelebb valaki kivisz egy USB sticket, ezt felógatjuk.
Igen, ez körülbelül én is ezzel gondolkodtam, hogy ez tudja, hogy egy ilyen demonstráció, ez ilyen elrettentő dolog. Hát reméljük, hogy nem mennek sokáig, tehát nem mennek el odáig, hogy tényleg bedobják ezt a dolgot.
Tudod, ő lesz a proof of concept.
Ő lesz a proof, igen. Hát félelmetes a dolog. Úgyhogy ne szivárogtassatok az NSA-től. Na de, ez volt az amerikaiaknál, nézzük, hogy mi van a belgáknál.
Hát a belgáknál hatalmas munka, a belga kormányzati parlamenti üléseken is óriási munka folyik, csak úgy, mint nálunk. És hát egy zseniális alkotó készített egy zseniális projektet a mesterséges intelligencia segítségével. Wow. Arról van szó, hogy a belgiumi flamand kormánynak az üléseit az élőben közvetítik egy YouTube csatornán, és amikor elindul a livestream, akkor ez a szoftver elkezd telefonokat keresni a képernyőn. Egyrészt beazonosítja, hogy van egy telefon egy képernyőn, mármint, hogy akik látjuk a képviselőt, hogy valaki előveszi a telefonját és telefonozik, aha. És megpróbálja beazonosítani, az azt használ a politikust. Ez, itt jön ugye ez az arcfelismerés, mesterséges intelligencia, blablabla, ezek a buzzwordöket így be lehet tetszőlegesen sorolni ezután, és az a lényeg, hogy ezt a kis snippetet kivág egy ilyen kis videót, és ezt a politikusok készült videót feltölti a Twitter csatornájára és az Instagram fiókrára, és beteggeli a politikust. És minden posztnál odaír, hogy Dear Distracted Józsika, please ne stay focused.
Mit az iskolában a tanárnéni, hogy Józsika, rakd el a telefonodat.
Igen. A Twitter csatorna, de meg a program, ez az a The Flemish Scrollers, ugye ez a flamand scrollozók, és folyamatosan rakják és betegeli a politikust a Twitter, hogy léci, figyelj oda, stay focused. És ez ugye full automatán minden közvetítésnél.
Ez nagyon para.
Zseni.
Egyszerűen zseni, és amúgy nagyon ajánlom megnézni a hát ennek a, nem tudom, a művésznek a csatornáját, mert több jó projektje is van, még mondok egy-kettőt, az egyik a Die With Me, ami arról szól, hogy egy olyan chat applikáció, amit csak akkor tudsz használni, ha 5% alatt van a batterid a telefonodon, és ekkor berak téged egy chat szobába azokkal az emberek, akik szintén ez a Die With Me chat szoba, és hogy a közös utazás a végre a valóságba, vagy az ébrenlét felé, hogy végre nem lesz elérhető az okostelefonod. Aztán van még szintén ilyen mesterséges intelligencia, a Border Birds, ez a határmenti madarak, ami arról szól, hogy ilyen nyilvánosan elérhető határmenti kamerákból azonosít, és capture-öl képeket a mesterséges intelligencia madarakról.
Ha.
Úgyhogy számon lehet tartani, milyen madarak lépik át a határt.
Ja, hogy az átlépő madarakat.
Igen, amik így átrepülnek, és akkor csinálj egy snapshotot, és beazonosítja, hogy egy újabb madár repült át a határon.
Rohadt migráns.
Illetve, ami nekem nagyon tetszik, az a Non-Views nevű Chrome plugin, amit ha feltelepítesz, akkor a YouTube-on azt fogod látni, nem az, hogy hányan tekintették meg a videót, hanem, hogy hányan nem látták még ezt a videót a Földön. És
ja,
akkor van, hogy,
ja, hogy, hogy
7 milliárd 900 nem tudom hány millió ember még nem látta ezt a videót.
Ez durva. Ezek kreatív dolgok egyébként, tehát a Die With Me az egyértelműen az egy művész installáció. Tehát
zseniális.
Az nagyon jó, de a belga a politikusoknak a screenshotolás az egyébként, mert hogy most azon gondolkodok, hogy blurry, tehát hogy kiszedje esetleges, hogyha rálát mondjuk a képernyőjére a telefonnak, mert mondjuk olyan szögből van véve az illető.
Hát nem, mert ez olyan, mint nem tudom, hogy láthatok-e már parlamenti közvetítés, de ez így ilyen szemből van, szóval igazából nem látod.
Mindig nem nézem, látod, tök izgi.
Igen, alapprogram.
Plenáris üléseken mindig ott vagyok.
Igen, úgyhogy, de mondom, ajánlom, hogy nézzétek meg a honlapját, és ez a többi, mert ezen kívül is meg vannak projektjei, szerintem zseniális.
Menjen a show notes-ba.
Megy a show notes-ba.
Megy.
Ez valóban nagyon kreatív. Nem is tudom, hogy Magyarországon lehetne. Magyarországon is közvetítve van egyébként a bizonyos parlamenti ülések, nem? De nem igen. A YouTube-on, hanem...
Csak nem a YouTube-on, igen, hanem abban a köztévén.
Van a négyszögletű valamiben, amit nem
a
néz senki.
A színes dobozban.
A színes dobozban, igen.
Onnan meg van online stream, tehát...
Onnan van online stream?
Uh-huh.
De elméletileg meg lehetne csinálni.
Akkor a Hungarian Scrollers is működhetne.
Hát mondjuk ez bátor lenne, kíváncsi vagyok, hogy meddig működne a dolog. Mert hogy Belgium, én úgy tudom, hogy az egy ilyen európai dolog, tehát ott nem bántanak embereket, meg ilyeneket, mert nem úgy bántanak, hogy nem, tehát nem is bizgálják őket, tehát tudod, szabadságjogok, meg ilyenek, meg hogy hívják?
Na, azok libernyákok.
Hát az a, ja, hát, ja. Na ezt akartam mondani, csak próbáltam szépen körbeírni a dolgot, igen, tehát nálunk azért más, hogy mennek a dolgok. Ez jó, tech mennek ki hozzá, bár most már régen nem volt egyéb, tehát azért kopogjuk le itt, hogy nagyon régen nem hallottunk olyan hírt, hogy valaki ez kiment a tech, és mit tudom én, elvitték a 18 éves kiskölköt a számítógépével együtt, ugyanis kimondottan nyugis időket élünk ebben a tekintetben, de nagyon tetszik a projekt Senga, úgyhogy nagyon királyos cucc. Na, akkor ugorjunk tovább, ugyebár Ninja nincs ma itt van velünk, ő szokott hozni nekünk THT-kat, titkos hacker technikákat, de itt van Szabi, aki beugrik, mint Ninja helyettes.
Ninja ugrással.
Egy ninja ugrással, igen. Na, tegyél nekünk valamit a THT-nkba, a titkos hacker technikába, a toolboxba.
Lehet, hogy ez az NATHT lesz, a nem annyira titkos hacker technikák. Ez nyilvánvalóan annak titkos még, vagy az nem ismeri, aki nem használta. Ugye beszélünk arról, hogy múltkor volt egy pentesztem, aminél egy olyan rendszert kellett tesztelnem, ami a backend részen GraphQL-t használt. Ugye mi tudunk a GraphQL-ről? Mi tudtok róla?
Hogy GraphQL.
Igen. Na, a Facebook csinálta még ezt a dolgot. Az a lényeg, hogy mindenféle ilyen JSON-s objekteket tudsz beküldeni a háttérbe, vagy a backendnek, ami lehet ugye lekérdezés, query, meg lehet olyan, ami valami műveletet végre fog hajtani, egy mutation, vagy mutation. És te tudod szabályozni azt is, hogy milyen paramétereket adsz meg neki, megvan adva a backend részen, hogy milyen hívható függvények vannak, milyen típusok vannak definiálva, stb. És ezzel a JSON objecttel meg tudod azt is mondani, hogy te milyen adatot vársz vissza. Tehát, hogyha van egy olyan lekérdezésed, ami visszaad mondjuk egy user objektumot, akkor te módosítod úgy a query-t, hogy megmondod, hogy jó, jön vissza a user objektum, én abból kérem a, nem tudom, az e-mail címet, az ID-t, a password hash-t, és hogyha a user objektumban be van ágy az a másik objektum, mit én az eddigi belépései, vagy akármi lehet, akkor azokat is szépen így le tudod kérdezgetni. És ez meg fog neked jelenni. Na most a GraphQL, mint olyan jellegéből adódóan nem kezel semmiféle autentikációt, meg autorizációt, tehát tényleg csak így megfogja, aztán majd továbbítja megfelelő helyre a dolgokat. Általában mögötte van ugyanúgy egy rendesen megírt dolog, csak azt teszi lehetővé, hogy ne 28 millió végpontod legyen, hanem van egy GraphQL-es végpont, és azon keresztül megy minden. A probléma, ami előjöhet, az megint csak az, hogy ha a GraphQL szerver nincsen megfelelően beállítva, és vannak bizonyos default beállítások, akkor mit lehet elérni? Mit tudunk elérni? Azt, hogy vannak olyan lekérdezések, olyan query-k, amit hogyha beküldesz, és az nincs letiltva explicit, akkor ő vissza fog adni neked egy csomó információt. Le tudod kérdezni például azt, hogy milyen típusok vannak definiálva, illetve van egy ilyen nagyon szép hosszú lekérdezés, van egy linkem hozzá, szerintem berakjuk azt is a show notes-ba, amivel le tudsz kérdezni gyakorlatilag mindent, a teljes sémát, már úgy értem, hogy a séma definíciót le tudod kérdezni, ez az introspektív. Ezt beküldöd, visszakapsz egy bazi nagy JSON-t gyakorlatilag, amit hát így szabad szemmel nem fogsz tudni normálisan elemezni, nagyon-nagyon hosszú, tényleg meg nagy, főleg, hogyha nagy a rendszer. Viszont itt jön a THT-b része a dolognak, hogy van egy olyan website, hogy GraphQL Voyager, GraphQL utazó, és simán böngészőből ezt megnyitod, és a sémát ki tudod cserélni, ott van egy ilyen kis alapteszt séma benne, nyilván ki tudod cserélni, bekopizod azt, amit kinyertek az introspektívből, és ő szépen egy gyönyörű szép ilyen diagramot föl fog neked rajzolni, ahol ott van, hogy milyen query-k vannak, azok milyen paramétert várnak, milyen mutation-ök vannak, milyen paramétert várnak, szépen összenyilazza, meg rábüksz, akkor kijelöli pirossal, hogy ez használja ezt az objektumot, meg az az objektumot, és ennek ilyen mezői vannak, meg olyan mezői vannak, tehát ebből te tudsz magadnak kraftolni már gyakorlatilag saját GraphQL hívásokat, query-ket, mutation-öket, és ezzel tudod abuzálni utána a rendszert. És így például találhatsz olyan hívást, ami az esetemben is volt, hogy bármikor megnézed burp-el azt, hogy mi történik, akkor csak azt látod, hogy oké, meghívja azt, hogy nem tudom, add vissza a számláimat, milyen számláim vannak, paraméter nélkül. De hogyha ugye kiexportáltad a introspektívből a cuccokat, megnézed a GraphQL Voyager-be, hogy mi történik, akkor láthatod az, hogy igen ám, de ennek van olyan verziója, hogy te beadhatsz egy paramétert, mondjuk egy user ID-t, vagy akármit.
Amit ugye egyébként nem látnál.
Amit nem egyébként nem látnál, tehát csak átproxizod, akkor igen, nem igen. Fogod látni ezeket, plusz van egy csomó olyan hívás ilyenkor, amit így tudod, hogy na hát, ilyet is be lehet küldeni, amivel büdös életben nem találkozol egyébként az átproxizás esetén, mert mondjuk a UI az nem is használja azt a hívást, de ott van, mert egyszer megcsinálta a fejlesztő, lehet, hogy adminból használható mondjuk, de a public frontendről meg nem használható ez a dolog. Viszont ugye ezzel így föl tudod térképezni, és miután nincs autentikáció, autorizáció GraphQL rétegen, be tudod neki küldeni a saját magad által kraftolt query-ket, és lehet mindenféle csodákat találni így. Úgyhogy ha valaki GraphQL-lel találkozik egy pentest során, akkor ajánlom neki, hogy ezt nézze át, mert nem mondom, hogy kevés idő lesz, vagy egy nagy rendszernél hatalmas nagy diagramok lesznek, de tudsz keresni benne meg minden, úgyhogy nagyon jó kis túl.
Na, ez volt szerencsére még nem volt kapcsolatom a GraphQL-el, ugye ez egy ilyen NoSQL-szerű téma.
GraphQL,
nem? Igazából ez csak egy réteg, tehát mögötte lehet bármi, tehát mögötte lehet egy MySQL, lehet egy Mongo, lehet egy akármi, ez csak arra ad egy réteget, hogy egyetlen egy endpointod legyen, amit a UI-nak kell hívogatnia. Aha. Aztán utána a háttérben az már lehet, hogy szét van dobva 8 felé.
Fogadjuk, hogy a QL az a query language.
A gráfot meg a gráf.
Pontosan. Egyébként most erről jutott eszembe, hogy most én is bedobok egy nagyon triviális THT-t, de én teljes mértékben fel voltam háborodva. Lehet, hogy valamit rosszul. Tudod, ez lehet, hogy én fogom rosszul, de nekem volt, hogy úgy hozta az életem, hogy nagyon nagy, hát ne, annyira nem nagy, de mondjuk 1-2 megás JSON fájlokat kellett murunyáznom, amik kimondottan mélyek voltak, tehát ugye a szinteknek a egybeágyazódása elég mély volt, és elég komplex volt, és hát ugyanúgy, mint ahogy mindenki más az utóbbi, nem tudom, 5 évben legalább, én is Visual Studios üzét használok.
Mi Kódot. Az?
Mit?
Kód. Kód.
Az. Képtelen vagyok kinyögni. És ugye már imádjuk, mert egy rakás plugin van hozzá, csak bemész a izébe, keresel, feltelepíted, és hát nekem ott volt hozzá ilyen JSON megjelenítő, tudod, ahol kényelmesen lehet benne böngészni, feltérképezed a struktúráját, hogy mi az, amik neked kellenek, meg minden, beformázza a JSON, meg minden, és egyszerűen ezekkel a JSON fájlokkal, amikkel én dolgoztam, ezek valahogy túl nagyok voltak neki, vagy túl mélyek, vagy nem tudom, de minden egyes alkalommal elcrashelt a Visual Studio Code, és azt hittem, hogy tökön szúrom magamat, és vissza kellett mennem a kőkorszakba a Notepad++ hoz, mert a Notepad++ plusznak van egy olyan, hát nem csak egy, de vannak olyan pluginjei, a JSON megjelenítős, meg fastruktúrás kinyitó pluginjei, ami egyszerűen mai napig verhetetlen, és úgy benyalta az egész, a 2 megás, hogy hívják ott, JSON fájlt, mint a szél. Úgyhogy ha a Visual Studio Code valamiért cserben hagy téged JSON fájloknál, akkor, és mondjuk Windows-on vagy, hát mondjuk, ha jól tudom, Vine-ból föl lehet telepíteni a Notepad++ is. Úgyhogy a Notepad++ esetleg meg tudja ezt oldani, hogyha már VI-ba még nincsen valamilyen furapuska megjelenítőd, mert, na mindegy, szóval ez nekem működött, és teljesen levoltam törve, teljesen csalódott voltam, hogy a Visual Studio Code ezt képtelen volt 2021-22-ben ezt a dolgot megugrani. Na de, ugorjunk egy-egy gyorsan, még mielőtt kifutunk az időből.
Bocsánat, csak gyorsan utána néztem, és úgy látom, hogy Vine nélkül is lehet Notepad++-ot rakni Linux-ra.
Van Linux-os változat.
Mondjuk a kedvenc csomagkezelődre a Snap-el.
De ami a Snap-ben van, az Vine-t, az húzza magával a Vine-t. Én azt már láttam, az egy olyan, hát hogy hogyan fogalmazom, kicsit olyan, mint egy ilyen torszülött maradjunk. Működik egyébként, csak az érzés, amikor felhúzod és húzza magával a Vine-t, az egy kicsit ilyen olyan koszos.
Vine-on én még kodoztam is.
Vine-on bármit meg lehet csinálni a mai világban egyébként már, csak kicsit olyan overkill-nek érzed. De igen, hogyha nagyon muszáj, akkor De egyébként Linuxon vannak mindenféle, van akár parancsoros JSON nézegető is, amilyen körzös, és akkor ki tudod nyitogatni, legalábbis én egyszer használtam ilyet, és ez kimondottan szexi volt. Na, de akkor ez volt a ilyen túlajánló, ahol kicsit így Szabira így mellé csapódtam, én is egy kicsit csak eszembe jutott. Na de, miért kifutunk az időből, csináljuk még egy könyvajánlót, mert egy már volt, de legyen még egy.
Így van. Awareness témában lesz ez a könyv. Ráadásul gyerekeknek, ez is tartottam fontosnak, hogy beszéljünk még erről. Ugye Solymos Ákos, volt már nálunk, ugye ő írt annó Frici Fülöp és a Hackerek című könyvet, erről is beszélgettünk, meg ajánlottuk is, hogy tök jó, hogy fiataloknak, gyerekeknek is íródnak ilyen könyvek. Amúgy Ákos lett az év útmutató szakember az ITBN-en. Úgyhogy gratulálunk neki.
Gratulálunk neki, hatalmas gratuláció, igen.
Ez most nem az ő könyve, ez a Babylon kiadónak van egy Képben vagy című sorozata, és ott van egy Hackerek című könyve, ami a saját hirdetése szerint a 10 év feletti gyerekeknek ajánlják, szóval szintén azért egy ilyen korai awareness kategóriába tartozik, de amúgy meglepően komoly témákat is érint, mint például a figyelemgazdaság, a véleménybuborék, a trollkodás, vagy éppen, hogy mit jelent a DNS, és egyéb ilyen rövidítések. Úgyhogy egy tök jó, komplex, nagyon jó grafikával, meg egy érdekes ilyen figyelemvezető szerkesztésen ellátott könyv. Úgyhogy, ha esetleg érintettek vagytok, akkor ajánlom nektek ezt a könyvet, szintén a link benne lesz a show notes-ban.
Megvetted?
Nem, hát én nem vagyok érintett.
Hát nem még. Úgy értem, de érted, de letesztelni az anyagot. Ne, én ezeket meg szoktam néha venni, mert ha legközelebb kimegyek, akkor lehet, hogy bedobom. Ja,
belelapoztam, szóval úgy...
Ja, hogy élőben láttad, megtapadtad.
Átfutottam, igen.
Voltál könyvesboltban?
Könyvfesten voltam, kérlek szépen.
Szeng a könyvesboltokban él.
Jó van, királyságos. Na, kérdés az, hogy Szabi, akarsz nekünk még beszélni az androidos paszkíről?
Szerintem beszéljünk, mert én megörültem ennek a hírnek.
Na, én nem tudom, miről van szó, hogy teljesen vele
rövidebbre vagyok. Rakni a dolgot, mert ugye ez még nem egy már meglévő valami, illetve hát elvileg ma holnap fog ilyen nightly buildbe kijönni a Chrome-ban a paszki. Ugye Android plusz Chrome-nál lesz lehetőségünk, most megy a rolling out, arra, hogy password lesz autentikáljunk.
Hoppá!
Tehát ugye valamelyik múlt adásban volt erről szó, tehát Antenna mesélte, hogy akár jelszó nélkül tud autentikálni, most ez jön Google fronton is, tehát lesz egy API hozzá, és akkor lehet így fejleszteni weboldalakat, hogy tudja ezt a fajta beléptetést, és akkor nem kell jelszó, hanem ráböksz, hogy már pedig te itt be akarsz lépni, és szépen a telefonodon pedig majd az új lenyomattal, vagy arcfelismeréssel, vagy amivel éppen szeretnéd, vagy a screen locknak a megadásával tudod magad autentikálni, úgyhogy innentől kezdve a phishing az egy kicsit nehezebb lesz, hogyha nem kell megadni jelszót, akkor...
De máshova fog áttevődni a súly pont.
Így van, de nyerhetünk egy kis időt vele, és szerintem ez egy tök jó kényelmes feature lesz. Igazából én azt is mondanám, hogy akkor nem lesz olyan égetően nagy igény password managerre, hogyha ez rendesen el tud terjedni, mert mindenkinek sokkal könnyebb a új lenyomattát megadni, mint password managert használni, meg előfizetni, meg nem tudom. Úgyhogy kíváncsian várom, és nézem, hogy mikor lesz olyan API, amit ki lehet próbálni, és akkor csinálok egy kis teszt weboldalt, implementálom bele, hogy lesz. Elvileg ez még idén teljesen ki fog élesedni, terveznek hozzá még egy plusz API-t is, hogy lehessen máshonnan is meghajtani, és hát természetesen ez nem csak Chrome-mal fog működni, meg Linux-a, meg nem tudom, hanem elvileg ugye más öngészőkben is majd működhet, úgyhogy yep. Ez a hír a paszkíről, úgyhogy én nagyon várom.
Na hát ez egy nagyon jó hír egyébként, mert hát ugye bár a legelején ezt azonnal láttuk szerintem mindenki, hogy a telefonokba épített böngészőkben a jelszó, ugyebár ugyanúgy jelszót kéne használni, tehát az, hogy a telefonon bepötyögöd a jelszavakat, ez már mindig is egy ilyen elég nagy kín volt, és még lehet, hogy nem csak nekem, mint boomernek, aki nem szeretek telefonon pötyögni, meg macsét se szeret pötyögni a telefonon, de én ezt annyira egy hát nem hatékony dolognak tartom, és úgyhogy kimondottan örülök nekem. Amikor bejöttek az első új lenyomatolvasók, hát az világban, én már azt nagyon-nagyon értem azt a dolgot, az mindenképpen egy király dolog. Hogyha ezt biztonságosan és királyon meg lehet csinálni, akkor ez meg konkrétan nagyon jó. Na, kíváncsi vagyok, hogy mikor és tényleg hogyan fog ez így megszilárdulni, ez a dolog, majdnem azt mondta, hogy Apple a Google világában, illetve az androidos ökoszisztémában.
Így van. De amint elérhető lesz, és megcsinálom a kis tesztet hozzá, akkor majd beszámolok róla.
Nagyon helyes, számolj be. Na, akkor szerintem már az zárjuk be a botot, mit szóltok hozzá, vagy maradt esetleg valakiben valamilyen dolog, amit én elnyomtam, Szengánon nem maradt semmi, megy csövet szerelni, meg Age of Empires-ezni. Látom rajtad, hogy már indítottad az Age of Empires-t. Már,
tényleg,
már csinálod a...
Új gépe van, azóta nem borotválkozik, figyeled?
Az lehet.
Nincs ideje.
Szabinál még mind...
Azért zavart a napfény is, tudod, nálad, Szabi, hogy már rég nem láttam, úgyhogy...
Igen, de nézd meg, Szenga, Szabinál még mindig nappal van, basz. Nálunk már beestrédet, Szabi, neked meg hamarosan siesta lesz szerintem, ebédelni mész, meg ilyenek, lesz mit tudom én, borsó főzelék ebédre.
Ez az ablak, itt sötét van. Ez mögöttem a fal.
Ja, tényleg. Jó, de még a másik ablakon is úgy néz ki, mintha még világos lenne, úgyhogy mindegy. Szerintem te tuti, hogy na jó, oké, most így megmozdítottad, most így a green screen kimozdult.
Sötét.
Na hát akkor, hát hallgatok, nem tudom, hogy ti mikor hallgatjátok, jó estét, jó reggelt, jó étvágyat az ebédhez, bármikor is vagytok, mi most megyünk, szervusztok, pusszantás.
Sziasztok.
Sziasztok.